Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 17. Zsoltárunkat énekeljük. A 17. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Hallgasd meg igazságomat, én kiáltásom, Uram, értsd meg! Foglaljunk helyet testvérek, és a 269. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük. 269. énekünket mind az öt versével, 42. Zsoltárunk dallamára. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük te néked, hogy gondviselő szereteteddel körülvettél minket az elmúlt napokban is, úgy, ahogy énekeltük is. Köszönjük, hogy te tudod földi szükségeinket, ismered lelki szükségleteinket is. És köszönjük néked, hogy mindazt, amire igazán szükségünk van, mindazt az igaz és valóságos jót te nem tagadod meg tőlünk. Köszönjük néked, hogy most is ezt várhatjuk tőled ezen az Isten tiszteleten, de mindenek előtt szeretnénk téged magasztalni és dicsőíteni. Szeretetedért, kegyelmedért, hatalmadért, szentségedért, örökkévaló voltodért. Olyan csodálatos, hogy eléd jöhetünk, hogy meghajolhatunk előtted lélekben, és imádhatunk téged, dicsérhetünk téged. Köszönjük néked, hogy így lehetünk, és így várjuk azt, hogy elégítsd meg a mi szükségleteinket most is. Tápláld a mi lelkünket a te ígéddel, hiszen ígédben van rejtve mindaz, amire nekünk igazán valóban szükségünk van. Áldott szabad nélkül tönkre megy az egész életünk, testünk, lelkünk, egész valónk. A te ígéd éltet bennünket, szólj hozzánk, Urunk. És köszönjük néked, hogy még a te áldott ígédet megpecsételed ma a szent jegyekkel is. Köszönjük néked, hogy itt van a kenyér és a bor, ami téged jelképez, áldott megváltó Jézusunk. Köszönjük néked, hogy ezzel erősítesz minket, atyánk. Adod nékünk a fiadat. Segíts, hogy hittel tudjuk magunkba fogadni a megváltónkat, az Urunkat, a mi üdvözítőnket, igazságunkat, békességünket, örömünket. Köszönjük néked, hogy várhatjuk, hogy így legyél velünk, így erősítgess bennünket. Látod, hogy vannak, akik temetőből jönnek, gyászolnak, látod azt, hogy vannak, akik betegségekkel küszködnek, van, akiknek nincs semmi bajuk, csak az élet nehézségeit kell viselniük, és a feladataikat kell ellátniuk. Kérünk téged, hogy mindegyikünkhöz hajolj oda úgy, ahogy arra szükségünk van most is. Áldásoddal hadd legyünk itt együtt ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, ami Krisztusunknak nevében. Amen.
Varga Gyuláné, győzedelmes élet felé. Tudom, milyennek kéne lenni. Szolgálni, adni, szeretni. Az örvendezőkkel együtt örülni, sírni a sírókkal, könnyet törülni. Mások javára élni csupán, menni, menni az elveszett után. Menteni drága lelkeket, erősíteni a lankadt kezeket. A holnapnak szemébe nevetni, bízni, bízni és szeretni. Jézust a szívembe zárva, adni, semmit se várva. Példává kellene lenni, a mester nyomába menni, csak ráfigyelni, csak őt követni, a bűnöst hozzá oda szeretni. Úgy, mint ő járt, kellene járnom, fölfelé nézve csodákra várnom, aki meghalt értem, élni annak, hogy meghalva önmagamnak egy szenvedély ejtsen rabul, elégni égő áldozatul. Tudom, ilyennek akarsz látni, mesterem. Hogy tudsz te várni, míg kendőzöm önző magam, s hazug a szám, szívem, szavam, a bűnömet tudod te jól, s mégis várod, még a bimbó neked nyílik, feléd hajol. Ernyetten hull le a két karom, fakó a mosoly az arcomon. Vergődve, kínos, tehetetlen, ó, rád mutatnom így lehetetlen. Nem látnak meg bennem téged, szegény uram, így az élet. Formálj, formálj, formálj mássá, csodás égi ragyogássá. Ó, vegyen munkába engem a lélek, hadd legyen enyém a győzedelmes élet.
Köszönjük szépen. Varga Gyuláné imádság után egy másik imádságot olvasunk, tehát Dávid imádságát a 17. Zsoltárból. Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról. A te orcádtól jöjjön ki ítéletem, és a te szemeid hadd lássanak igazat. Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel. Próbáltál engem, nem találtál semmi rosszat. Hatán gondoltam is, nem jött ki a számon. Az emberek cselekedeteinél, a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosoknak ösvényeire. Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim. Hívtalak én, mert te felelhetsz nékem. Istenem, hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg az én beszédemet. Mutasd meg csodálatosan a te kegyelmedet, aki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól. Tartsd meg engem, mint szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejtsel engemet a gonoszok elől, kik pusztítanak engem, ellenségeim elől, kik lelkendezve vesznek körül engem. Megkövéredett szívüket elzárták, szájukkal kevélyen szólanak. Körülvettek most minket mentünkben, szemeinket reánk szegzik, hogy földre terítsenek, hasonlók az oroszlánhoz, amely zsákmányra szomjaz, és a rejtek helyen ülő oroszlán kölykökhöz. Kelj fel, Uram, szállj vele szembe, terítsd le őt, szabadítsd meg lelkemet a gonosztól fegyvereddel, az emberektől, ó Uram, kezeddel, a világ embereitől. Az ő osztályrészük az életben van, megtöltöttet hasukat javaiddal, bővölködnek fiakkal, amijük pedig marad, gyermekeikre hagyják. Én igazságban nézem a te orcádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek. Kedves testvéreim, felirat, Dávid imádsága. Néhány zsoltár előtt olvassuk ezt a feliratot. Valóban igaz is, mert ez egy kezdettől végig Istenhez szóló beszéd Dávid részéről, imádság. Több imádságát láttuk már eddig, több zsoltárát, bocsánat, inkább így mondom, amelyeknek egy része Istenhez szól, de más része emberekhez szól, mondjuk tanításként. Ez az imádság, ez végig egyedül Istenhez szól. Először megszólítja az Urat, azután hivatkozik a maga igazságára, harmadsorban megint segítségül hívja az Urat, leírja az ellenségeit, és egy csodálatos vallomással zárja le ezt a zsoltárt. Nézzük végig ezeket az elemeket. Az imádságot megszólítással kezdi. Uram, mondja, és ez az eredetiben a Jahve szó, az Isten, aki kegyelemből szövetséget köt az emberrel, maga mellé veszi, közösségébe fogadja irgalmasan, és utána teljesíti a neki tett fogadásait. Jahve, Uram. Utána jön ez a kifejezés, hogy hallgass meg, erre majd még egy kicsit visszatérek, és következik még egy szó itt a megszólításban, az, hogy hallgass meg, Uram, az igazságot. Ez egy kicsit nehéz értelmezni ezt a szót itt, mindenki killódik vele, az összes írásmagyarázó, hogy pontosan hogy értsük, mert lehet úgy is érteni, hogy hallgass meg az én igaz ügyemet, mondja Dávid, tehát igaz ügyben fordulok hozzád, lehet, hogy az ügyre vonatkozik, lehet, hogy magára Istenre vonatkozik, hogy te igaz vagy, és igazságos vagy, és mint ilyen igazságos bírához fordulok. És lehet úgy is érteni harmadszor, hogy tehát nem csak az ügyem igaz, amiben most kereslek téged, és nem csak téged látlak igaznak, hanem te vagy az igazságom, tehát mint egy miattad vagyok én igaz, mint benned hívő ember igaz vagyok, mert te vagy az én igazságom. Hát elég nehéz kiválasztani, hogy melyiket értsük itt, hogyha belemélyülünk így az igébe. Én magam amellett döntöttem, hogy Istennek az igazságát akarja Dávid kifejezni. Isten igaz és igazságos is, és mint igaz, igazságos bíra, ő az, akit megkeres Dávid ezzel az ő problémájával, amit aztán a Zsoltárban ugye kifejt. Azt, hogy Isten igazságos, az azt jelenti, hogy mint bíró, ő az, aki helyreállítja a világnak a rendjét. Most így mondom, amit összekutyulunk, összezavarunk. Akik hozzáfordulnak, azoknak az ügyét rendezi, de egy napon tudjuk, hogy rendezni fogja az egész világnak az ügyét. Az utolsó ítélet napján. Helyreállítja a világ rendjét majd az Úr. Szép napon. Minden esetre Dávid tehát hozzáfordul. Isten, Jahve, igazság, igazságos, legfelsőbb bíró. Hozzád jövök, és elé terjesztem most az ügyemet. De hogyan teszem? Ez a második dolog, amire fölhívnám a figyelmeteket, hogy Dávid azt mondja Istennek, hogy én egy igaz ember vagyok. És ezt az ő állítását, ezt valamiféle isteni átvizsgálás eredményeként közli Istennel, hiszen azt mondja, hogy te voltál az, aki a szívemet átkutattad, megvizsgáltad a szívemet, éjjel. És te voltál az, aki, mint egy megolvasztottál, az eredeti héber szövegben úgy olvassuk itt, hogy megolvasztani valami ezüstöt, megolvasztottad a lelkemet, hogy kijöjjön belőle a salak, a bűn, a vétek. És ahogy így átvilágítottál engem, nem találtál semmit a szívembe, semmi rosszat nem találtál a szívembe. És a szemeid azt mondja, hogy igazat látnak, amikor rám néznek. Szemeid hadd lássanak igazt. Természetes, hogyha valakinek a szíve igaz, akkor a szája se beszél csalárdságot, mert a szív teljességéből szól a száj, és ezt mondja itt, hogy a szám nem beszél csalárdságot. Őszinte vagyok, amikor beszélek, és igazat mondok. Nem hazudok. Te tudod, hogy igaz a szívem, és igaz a beszédem is. Becsületesen beszélek, tisztességes emberként beszélek hozzád. Dávid más alkalmakkor is hivatkozott erre az ő Isten előtti igazságára. Például a 26. Zsoltárban majd találkozunk ezzel, hogy fethetetlenül éltem, mondja Dávid. 86. Zsoltárba. Tartsd meg lelkem, mert szent vagyok. Hát itt is ugye fölmerül a kérdés, hogy hát hogy értette ezt ő? Mit értette ezen? Ő egy vétlen, hibátlan embernek tartotta magát? Önhitségből fakadtak-e szavai? Félreismerte magát? Önigazult volt? Hát megint sokat lehet erről töprengeni. Különböző javaslatok vannak, hogy tudjuk ezt jól érteni és helyesen érteni. Tudnélik, az egyik javaslat az, hogy amikor Dávid az igazságáról beszél itt, akkor egészen szűk értelemben értette, és arra gondolt, hogy amivel az ellenségeim, akikről majd mindjárt beszélek, vádolnak engem, az ellenségeim, amikkel vádolnak, azokat a konkrét vétkeket, azokat nem követtem el. Tehát ilyen szűk értelemben érti, hogy vádolnak engem, rágalmaznak engem ezzel azzal, de ez nem igaz. Egyáltalán nem igaz, amivel vádolnak. Emlékeztetlek arra benneteket, hogy Saul például azzal vádolta őt állandóan, hogy az életére tör. És ez egyáltalán nem volt igaz. Dávid után igazolta is többször, hogy ő nem emelkezett az Úrnak a felkentjére, a királyra. Itt is valamivel vádolhatták őt, és úgy érezte, hogy ez nem igaz, nem helyén való. Hogyha mi is ilyet tapasztalunk, hogy valaki elkezd minket valami bűnnel vádolni, amit valójában nem is gondoltunk, nem is mondtunk, nem is csináltunk, akkor nekünk is úgy az igazságérzetünk elkezd berzenkedni, és azt mondjuk, hogy hát ez ne haragudj, de ez nem igaz. Ez egy rágalom, ez egy hazugság. Nagyon, nagyon jól be lehet minket is mocskolni, meg az az igazság, hogy mi is be tudunk másokat mocskolni mindenféle hazudozásokkal. Tehát, de előfordulhat velünk, még az is előfordulhat, hogy valaki talán még bíróságra is megy ezzel, hogy valaki megrágalmazott engem súlyos dologgal, bemocskolta a nevemet, tisztességemet, becsületemet, és ezt helyre kell valahogy állítatni valami bírói tekintéllyel, döntéssel. Tehát Dávid itt úgymond, ez szerint az értelmezés szerint nem azt állította, hogy ő egy abszolút mindenestől fogva igaz ember, akinek semmi hibája nincs, hanem azt, hogy abban a konkrét dolgokban, amivel vádolták, abban nincs igaza a vádaknak. Egyébként emellett szól, hogy Dávidnak ugye ismerjük a bűnbánati zsoltárait is. Tehát olyat is írt, hogy egy halandó sem igaz előtted, és magáról is úgy beszél, hogy vétkeztem. Tehát ő úgymond tudatában volt annak, hogy egy vétkező ember. Magyarán nem érthette egyáltalán ezt, hogy ő igaz ember, nem érthette egy ilyen általános értelembe, hogy ő egy abszolút makulátlan, vétlen ember volna. A másik lehetőség az értelmezésre, hogy Dávid azért beszélt az ő igazságáról, mert ismerte Ábrahám történetét. Ahol a Tórában, ugye 1 Mózes 15.6-ban olvassuk, hogy hitt Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték néki igazságul. Tehát úgymond, ezt Pál apostol is idézi az Új Szövetségben, mint a megigazulásnak, az Isten előtti megigazulásnak a példáját. Adott az Isten szavára, és Isten őt ezért igaznak tekintette, mert adott a szavamra. Amit mondtam neki, elfogadta hittel, és ezért igaz embernek nézem. Nem azért nézem igaznak, mert bűntelen, hibátlan, hanem azért, mert hitt a beszédemnek. Ugyanez érvényes ránk is, hogy így mondjam, amikor Isten beszél hozzánk, elmondja nekünk az evangéliumot, elmondja, hogy Jézus, ahogy itt látjuk, meghalt értünk, megtöretett a teste, kiontatott a vére, nekünk engesztelés szerzett, bűnbocsánatot, üdvösséget szerzett, megszabadította a halál, a sátán, a bűn markából. Higgyünk ebben a Jézusban. Örüljünk és higgyünk benne, és ragadjuk meg őt. Tegyük a magunkévá hitáltal a Krisztust. Ne csak a szánkkal az úrvacsora jegyeit, hanem a hitünkkel fogadjuk őt a szívünkbe, mint megváltó úrunkat. Ha mi hiszünk ennek a isteni beszédnek, akkor Isten minket is igaznak fog nyilvánítani, megigazít. Azért, mert adtunk a szavára, adtunk az evangéliumra. Így lehet Isten előtt megigazulni, és ez nagyon fontos egyébként, kulcsfontosságú, mert enélkül nem lehet üdvözülni. Enélkül a megigazító ítélet nélkül nem lehet a mennybe se kerülni. Nem lehet Istennel közösségünk már a földön se, de az örökké valóságban sem. Olyan érdekes ez, ha így van, hogy Dávid úgy értette magát, mint egy Isten előtt igaz ember, nem azért, mert ő bűntelen lett volna, hanem azért, mert hiszek az Istennek, és ezért ő engem igaznak tekint, és ennek a tudatában állok előtte. Mint igaz ember, mint megigazított ember. Nem vagyok vétlen, de megigazított vagyok, mert hiszek benne, és hiszek az ő szavában. Hát lehet, hogy így kell értenünk ezt a dolgot. Minden esetre, hát nagyon fontos dolog itt azért még valamit megérteni. Folytassuk egy kicsit a gondolatmenetet, tudnélik. Ez a kifejezés, hogy mert én igaz vagyok előtted, ez a szónak az abszolút teljes értelmében kire igaz? Jézusra. Az Úr Jézusra. Tehát Jézus, ahogy erre a világra jött, ahogy itt élt, ő neki a lényéhez tartozik az igazság. Ő úgy állt Isten előtt, mint igaz. Ő az igaz. Ő neki nem, mint Ábrahámnak, hogy neki kellett tulajdonítani az igazságot, mert hitt Istennek, és akkor na, igaz legyen, bár sok bűne van, vagy nem úgy igaz, mint mi lehetünk, hogy igen, hiszünk az evangéliumnak, és Isten azt mondja, oké, igaz vagy a szememben, és velem lehetsz örökre. Nekünk ez egy ilyen tőlünk idegen igazság, ami rajtunk van ilyenkor. Ez nem a miénk. Mert ugyanakkor mi közben bűnös emberek vagyunk, akik újra és újra bűnbocsánaté fordulunk Istenhez. De Isten mégis igaznak tekint azért, mert hittünk az ő evangéliumába. Jézusnak nem ilyen neki tulajdonított igazsága volt, hanem ő igaz, teljes mértékben igazként fogantatott, igazként született, igazként élt. Isten nem talált benne semmi hibát, ezért mondta, hogy gyönyörködik benne. Jézus igen, bűnné lett, átokká lett, mert magára vette ugye a mi bűneinket, meg a mi átkunkat, a mi kárhozatunkat a kereszten. De ez nem az övé, a bűne nem az övé volt, hanem a miénk, az enyém, meg a tietek. Ezekért bűnhődött meg, és így szerzett nekünk kegyelmet, megigazító kegyelmet, üdvözítő kegyelmet. Ez a csodálatos dolog, testvérek, ebbe bele kell gondolnunk. De Jézus, miután ezt a dolgot elvégezte, föltámadt, mint igaz, élt, igazként halt, igazként ment a mennybe, igazként van most az Istennek a jobbján. Ő abszolút igaz. Lehet, hogy itt ő beszél Dávid által? Még az is lehet. Dávid nyelve által. Az Úr lelke szólott én bennem, mondja. Ez teljes mértékben tehát Jézusra igaz, de visszakanyarodok oda, testvéreim, hogy erről az igazságról ezért hát nagyon fontos nekünk külön-külön is elgondolkoznunk. Előfordulhat velünk, hogy igazak vagyunk, valamivel vádolnak minket, és nem igaz az a dolog. Lehet, hogy otthon hangzik el ez a vád, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, és lehet, hogy az nem igaz. Lehet, hogy éppen adott pillanatban olyanok voltunk, de általában nem vagyunk olyanok, és küszködünk az ellen. Van, amikor vissza kell utasítani vádakat. Ugyanakkor óvakodnunk kell, azt hiszem nekünk is, az önigazultságtól. Annak fönnáll a veszélye. Hogy még ha van is a vádba valami, hogy mi akkor is azt mondjuk, hogy abban semmi nincs, de van. Lehet, hogy van. Lehet, hogy van a vádba valami, és nem lehetünk önigazultak. Óriási probléma ez, amikor valaki úgy gondolja, hogy én egy hibátlan ember vagyok. Hát, hogy bánnak itt velem a hibátlan? Én nem csináltam semmi rosszat. Itt mindenki rossz hozzám, de hát én nem szolgáltam rá erre egyáltalán. Még az Istennek se lehet ellenem vádja, mert én aztán egy olyan becsületes ember vagyok, hogy csak na. Hogy én a törvényét úgy betartom, meg teljesítem minden kívánságát. Hát én egy igaz ember vagyok. Na, ettől az önigazultságtól jó, ha magunkat távol tartjuk. És nagyon fontos dolog ez, hogy higgyünk Krisztus evangéliumában, mert Isten előtt csak úgy lehetünk igazok, ha hiszünk az evangéliumban, hiszünk Jézusban, és megragadjuk őt, és ő lesz a mi igazságunk. És ezek után igyekszünk úgy élni, hogy igaz életet éljünk. Dávid csodálatosan beszél itt arról, hogy hogy is élte az életét. Azt mondja, hogy a te igédhez ragaszkodtam, vigyáztam a te beszédeidre, hogy el ne térjek attól egy kicsit se. Nekünk is azt hiszem, hogy ez a feladatunk elsősorban, hogyha már Jézus lett a mi igazságunk, akkor igyekezzünk is arról, hogy az életünket igazán éljük, igaz emberként járjunk. És ezt hogy tudjuk megcsinálni? Csak úgy, hogy a Bibliára figyelünk. Olvassuk az igét, igyekszünk azt befogadni a szívünkbe, forgatni, engedni, hogy meghatározza a gondolatainkat, az érzéseinket, a beszédeinket, a cselekedeteinket, hogy igeszerű legyen, igaz legyen az életünk. Tehát óriási ez a téma, nem akarok erről most itt tovább beszélni, mert akkor leragadok ennél. Tehát miután Dávid segítségül hívja az Urat, kifejti azt, hogy én igaz ember vagyok előtted. Én itt úgy értem, hogy elsősorban arra gondol, hogy amivel vádolnak, az nem igaz, nem helytálló. És ezt te tudod, Uram, mert te megvizsgáltál engem, és ismered ezt a dolgot az életembe. Ezek után következik a harmadik eleme ennek a Zsoltának, amikor segítségül hívja először az Urat. Egészen szenvedélyesen, Vedd észre könyörgésem, hangos kiáltást jelent az eredeti héber szó. Örömébe vagy fájdalmába szokott az ember felkiáltani. Itt egy ilyen hangos kiáltásról van szó. Kiáltok hozzád, Uram, nem az emberekhez kiabálok, hozzád kiáltok. És itt, amiket mond Dávid, az abból, hogy segítségül hívja az Urat, abból kiderül, hogy neki teljesen tiszta Isten képe van. Erre újra és újra fölhívom a figyelmeteket. Dávidnak az Isten képére. Tiszta Isten képe. Tudta, hogy kihez imádkozik. Olyan triviálisnak tűnik, de az első az, hogy az Isten az ő szemében létező valaki. Manapság ugye nem természetes, hogy Isten létezik. De Dávidnak ez az Isten, aki ezt szól, létezik. Él. Valóságos. Van. És azt is tudja róla, hogy igaz bíró. Hát úgy fordult itt az elején hozzá, hogy mint a legfőbb bírája a világ mindenségnek. Aki igaz bíró, nem hamis bíró. Igaz bíró. Aztán azt mondja, hívlak téged, mert te meghallgatsz engem. Meghallgat, ő meghallgatja a hozzá kiáltókat, ezt mondta. Nekünk egy halló istenünk van, nem egy süket istenünk, hogy hiába kiabálunk, nem hallja senki, ő se. Túl messze van, vagy nem érdekli, vagy bezárja a fülét. Nem, hallja. Hajtsd hozzám, mert te meghallgatsz engem. Mutasd meg csodálatosan a te kegyelmedet, a kegyelem. Isten kegyelmes, irgalmas ez a szövetségben lévők iránti hűségét, segítségét jelenti Istennek, a kegyelem. Te ilyen vagy. És folytatja, hogy aki megszabadítod jobboddal a benned bízókat, szabadító Isten vagy. Mint egymásra rakódnak ezek a szavak itt a Zsoltárban, és szinte úgy szét kell szálaznunk őket, hogy értsük, hogy Dávidnak milyen gazdag Isten képe van. Olyan gazdag, hogy te vagy, még hozzáteszi azt is, hogy te vagy az, aki megőrzöl, biztonságot adsz, mint egy a szemed fényét úgy őrzöl engem, és a te szárnyaid árnyékába elrejtesz engemet. Tehát egy végtelenül gazdag és mély Isten kép. És a valóságnak megfelelő. Nem ő találta ki ezt az Istent. Isten ilyen. Nekünk is fontos, hogy tiszta legyen az Isten képünk, testvérek, akihez imádkozunk, hogy arról helyes képünk legyen. És így lesz helyes képünk, ha belemélyedünk ezekbe a zsoltárokba, és megértjük, hogy Isten tényleg milyen, meg az ígén más részeibe, és megértjük, hogy Isten létezik. Hogy ő a legfőbb bírája a mindenségnek, hogy igaz bíró. Hogy ő egy halló Isten. Hogy ő egy olyan Isten, aki szereti az övéit, és melléjük áll. Kegyelmes Isten. Olyan Isten, aki megszabadítja őket, hogyha szorongató markába esnek. Kihozza onnan őket. Megmenti őket, hogy valóban szabadok legyenek. És elrejti őket a szárnyai alá, mint egy kotlós elrejti a kicsinyeit a szárnyai alá, hogy védje őket a ragadozóktól. Hát csodálatos ez, testvérek, nekünk is, hogy ha imádkozunk, akkor ilyen Isten képünk legyen, őt hívjuk mi segítségül. Nekünk egyébként még gazdagabb Isten képünk lehet, mint Dávidnak, mert itt járt köztünk maga Isten, Jézus Krisztusba, és megismerhettük őt, és ő benne az Istent. Aki engem látott, látta az atyát, mondta. Hogy kérdezheted, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Hát én vagyok. Hát csodálatos, testvérek, hogy mennyire gazdag képet adott. Nem kell nekünk kitalálni Istent. A mai ember mit csinál? Kitalálja magának az Istent. Ezt szokták mondani, ilyen patchwork Isten képe van a mai embernek. Hogy innen is vesz valamit, neki a keleti filozófiából is tetszik valami, neki a nyugati filozófiából is tetszik, meg ebből a vallásból, meg abból a vallásból, meg az én kis agyamból, azt akkor kitalálok magamnak egy bálványt. Az nem is létezik, az az Isten. Igaz Isten képünk kell legyen, és ez csak innen jön a Szentírásból. Itt van Jézus előttünk. Belőle ismerjük meg Istennek, az igéjéből ismerjük meg őt igazán. És akkor tudjuk, hogy kihez imádkozunk. Tudjuk, hogy a mi atyánk az kicsoda. Az nem Allah, meg nem tudom én kicsoda, vagy micsoda. Ő az Isten, a létező, a valóságos Isten. Hát őt hívja segítségül Dávid. Őt hívja segítségül. Először ebbe a Zsoltárba, aztán a végén még egyszer. És ezek után rátér az ellenségeinek a leírására. Ez is egy nagyon fontos része ennek a Zsoltárnak, mert Dávid először föltekint Istenre, aztán utána magára néz, majd segítségül hívja Isten, de ki ellen? És akkor rátekint az ellenségeire. Hát ő ellenük. És ahogy leírja itt az ellenségét, mindjárt meg észreveszük, hogy ezek nem ilyen kis egerentyűk voltak, meg kis nyuszikák, meg kis bolhácskák, hanem erős emberek, akik teljesen át voltak itatva gyűlölettel. Látunk ilyen embereket ma is. Gyűlölettel átitatott embereket, akik semmitől nem riadnak vissza. És Dávid nem úgy látta, hogy majd én ezekkel az emberekkel hát megbirkózok, uram, ezekkel, hát ez nem probléma. Én vagyok a király, aztán majd elintézem őket. Nem. Hanem te jöjj és te szabadíts meg engem ezektől az emberektől. Mert borzalmas emberek, szörnyű emberek. És azt mondja róluk, így jellemzi őket, hogy a te jobbod ellen támadnak. A te jobbod ellen támadnak. A te jóságos, szabadító kezed ellen vannak, mondja. Akik azt mondja, nem csak ellened vannak, hanem éppen ezért pusztítanak engem, rombolnak engem, így fejezi ki magát, rombolnak engem a 9. versbe. Dühöt ellenségeinek nevezi, akik körülötte keringenek, mint a préda felett a dökkesejük. Így keringenek. A szívük megkövéredett, vagyis abszolút érzéketlenek, érzéketlen emberek. Csak egy érdekli őket, hogy a maguk akaratát végrehajtsák, amit elterveztek. És hogy az kinek mibe kerül meg, az nem érdekli őket. Ők összeesküdtek a király elintézésére, hogy mi lesz, mi nem lesz, nem érdekli őket. Szájukkal gőgösen beszélnek, mondja, büszke magabiztosságot sugároz a beszédük. Felülről leszólnak másokat, kioktatnak másokat, ítélgetnek nagy mellénnyel. Körülvettek minket mentünkben, és szemeinket reánk szegzik, hogy leterítsenek. Ott settenkednek állandóan körülöttünk, hogy leterítsenek, hogy a földre taszítsanak. Azt jelenti az eredeti héber szó, hogy a földre hajtsanak minket, mint egy kényszerrel így lenyomni a földre valakit. Hogy meghajoljanak előttünk, és elismerjük az ő hatalmukat. Hatalmat vegyenek fölöttünk. Olyanok, mint az oroszlánok, mondja a hasonlatot. Mint az oroszlán kölykök, ott vérszomjasak, ott rejtőznek valahol, és törnek elő a lesből. A világ emberei, mondja utoljára, ők a világ emberei. Megkapnak Isten mindent tőled, ami a földi élethez kell. Osztályrészük a világi életben van. Azt mondja, itt találják az üdvösségüket a földi dolgokban. Nekik nem látnak túl a földi dolgokon, a kaján, meg a pénzen, meg az élvezeteken, nekik meg a család, ez nekik minden, itt van a horizont. A fölött nincs senki, semmi. Így írja le, és akkor ezekből a képekből, testvérek, kezdjük érezni, hogy egymásra jönnek ezek a képek, meg kifejezések is, hogy Dávid jól ismeri az ellenségeit is, nem csak Istent, és tudja, hogy ezek, mivel Isten megvető emberek, ezért az embereket is megvetik. Nincs bennük semmi tisztesség, sunnyognak, sunyerákok, lapítanak, de vérszomjasak közben. Pusztítani akarnak. Csak a maguk hatalma érdekli őket. Most testvérek, úgy elgondolkozhatunk ezekről az emberekről, amikor ezekről gondolkozunk, akkor óhatatlan, hogy egy kicsit magunkra is ne gondoljunk, mert nem ilyenek vagyunk mi is, Isten nélkül, az Úr nélkül. Bármilyen különös ez, ugye könnyebb így mutogatni másokra, mint aztán szokták mondani, amikor egy valaki ide rámutatunk, akkor hogy mondja, hogy másik három ujjunk, vagy négy, ugye visszafele mutat reánk. Hát az Urat megvető embernek születtünk, tulajdonképpen mi is lázadunk az ő jobbja ellen, nem? Ilyennek születtünk. Elhájasodott a szívünk, érzéketlen, nem jut el hozzá, hogy el van tompulva, az ige se jut el hozzá, másokkal se tudunk igazából együtt érezni. ebből a hitetlen szívünkből árad a felsőbbrendűségi érzéstől átitatott dumánk, mert nem lehet másnak mondani, mint hogy dumálunk, osztjuk az észt, leszólunk másokat, ítélkezünk mások fölött. Horizontunk megáll nekünk is a pénznél, meg a gazdagságnál, anyagi javaknál, földi élvezeteknél. Világ emberei vagyunk. És természetesen egy csomó ellenséget látunk magunk körül. Minden emberben valami riválist, akit le kell győzni. Tele vagyunk agresszív, romboló szándékkal sokszor. Már egy gyanú fölmerül, már ütünk. Szóval, hát ezért az embernek kellett Jézusnak meghalnia, akinek születtünk. Ezért kellett meghalnia, mert ilyenek vagyunk. De azért is halt meg, és azért támad fel, hogy ne maradjunk ilyenek, hanem mások legyünk. És világos testvérek, hogy ezek az emberek ott Dávid idejében is, de ha nézzük ma is, mai világban is, ha ilyen emberek vannak valahol, ezek a sötétségnek az eszközei, ezek az emberek. A sötétség eszközei, a sátánnak az eszközei. Aki ilyen, az a sátánnak a markába van. A sátán hatalmába van, azt csinál vele, amit akar. Persze, hogy aki ilyen emberként élt akkor, vagy ma is, az támadja nem csak Istent, hanem az ő népét is támadja. Egy az egybe. Frontálisan. Támadja a megváltottakat, a szentek közösségét, mert nem bírja elviselni őket, akik nem olyanok, mint ő. Hát persze, hogy támadták Dávidot is, mert ő se olyan volt, mint ők. Már nem volt olyan. Egyébként olyan volt, de már Isten kegyelméből nem volt olyan. Más úton járt, és szálka volt a szemükbe. Szóval látjuk, hogy Dávid az Urat segítségül hívja, mint olyan ember, akit támadnak ezek az emberek. Hivatkozik arra, hogy Istennek mellé kell állni, mert megvizsgált és látja, hogy ő igaz ember. Ő nem követte el azokat, amikkel ezek itten ostorozzák. De az Úrhoz fordul, és az Úrtól várja a helyzetnek az orvoslását. És itt a negyedik elem ennek a Zsoltárnak, amikor azt mondja, hogy kelj fel, Uram, az újabb segítségül hívás. Kelj fel, Uram, szállj szembe vele. Itt egyes számban mondja, mintha egy fővezér is lett volna ezek között, egy szóvivő. Terítsd le őt, kényszeríts térdre, azt eredetileg így hangzik ez a kifejezés. Kényszeríts térdre őt, hakriehu. Térdre kényszeríteni magad előtt, nem előtte, magad előtt kényszeríts térdre. Ő le akar engem nyomni erővel, te légy az, aki őt meg térdre kényszeríted magad előtt. Te intézd el. Engem pedig, mondja, szabadíts meg a markából. Értitek, hogy itt én arra tenném a hangsúlyt, hogy Dávid nem maga akarja ezt az egész helyzetet megoldani, hanem Istenre bízza a dolgot. A nagy kísértés, hogy ilyenkor az ember a maga kezébe vagy, azt majd akkor adok én te neked. Majd én elintézlek téged. Nem tetszek neked, meg támadsz engem, meg rágalmazol engem, hát majd befogom én a te szádat. De nem ezt csinálja. Pedig, mint király, megtehette volna, de nem ezt csinálja, hanem az egész ügyet oda viszi Istennek. Isten, te intézd előtt. Én nem veszem kezembe ezt az ügyet. Te intézd előtt. Visszatudnék, de nem én, majd te, mert te igazságos bíra vagy. És ez én rád hagyom az én ügyemet. Ments meg engem, aki igaz vagyok, és őt pedig ítéld meg. És mit mond, hogy mivel? A te fegyvereddel. Az Úr fegyverére hivatkozik, ami nem más testvérek, mint az Istennek a beszéde, az igéje. A te igéddel intézd előt, és engem is a te igéddel szabadíts meg. Ez az Istennek a fegyvere. Jézusnak a szájából jön ki a kétélű kard a Jelenések könyvéből, ami az ő beszéde. Az Úr Jézus mindent az igéjével cselekszik, testvérek. Mindent, a teremtéstől, a gondviselésig, a szabadításig, az ítéletig, a büntetésig és a felmagasztalásig, mindent az igéje által, aki nem más, mint Jézus, általa cselekszik. A te fegyvereddel intézd el. Őt is, meg engem is ments meg, légy szíves, a markából. Mert a te igéd hatalmas. Dávid testvérek, nem olvassuk, hogy ő így a Góliát, a Góliát ellen, igen, meg a népének az ellenségei ellen kardot emelt a szószoros értelmébe. De itt ezek ellen, az emberek ellen nem volt hajlandó. Mert valahogy különbséget tudott tenni, hogy mikor kell testi fegyvert ragadni, meg mikor nem kell. Mikor kell az Úrra bízni az ügyet. Előfordulat, hogy nekünk is még előfordulat minden. Mi lenne, hogyha fegyvert kéne a kezetekbe venni? Mondjuk ha hazát kellene védeni. Meg a családjaitokat. És máskor meg nem ezt kell, hanem egyszerűen oda kell tárni az Úr elé, hogy Uram, te intézd el ezeket a gané embereket. Egyszerűen, testvérek, az Úr Jézus is így cselekedett. Ugye ő sem ragadott fegyvert. A Péter ott előkapta még az utolsó éjjel ott a kardot, hogy itt van két kard, majd mi hada, tedd el. Nem. Nekünk, mint keresztényeknek, egyébként, mint Jézus követőinek nem tisztünk, hogy fegyvereket ragadjunk, és lövődözzünk, meg gyilkoljunk, meg robbangassunk, mint az iszlám hívő. Ez nem a mi útunk. Nekünk ilyet nem engedett Jézus. Nem parancsolt ilyet. Igen, támadnak bennünket is, de nem ez a megoldás, hanem az, hogy elkezdünk imádkozni. És a jogi úton próbálunk elégtételt venni, ha oda jut a dolog. De mégis, Urunk, eléd hozzuk az ellenségeinket. A kereszténység ellenségeivel tele van a magyar közélet is, testvérek. Az ember esze áll meg. Nem akarok semmit mondani, mert elfog engem is az indulat. És akkor a számmal vétkezek. Inkább ragaszkodok az Isten igéjéhez. De hát vigyük az Úr elé a kereszténységnek az ellenségeit. Akár honnan jönnek. Befejezem azzal, hogy miután Dávid ügye így az Úr elé állt, egy csodálatos vallomással zárja be az imádságát. Én azonban, ez egy hangsúlyos, én pedig, Ani, igazságban nézem a te orcádat, és megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek. Nekem te elég vagy. Ezt mondja. Akkor, mert elalszom, így is, és nyugton pihenek, és akkor reggel fölkelek, és rád tekintek, rád gondolok, Uram, és én a te ábrázatoddal megelégszem. Vele megelégszem. Megelégszem azzal, aki te vagy, amit te adsz nekem, mert te az én lelkemnek minden szükségletét kielégíted. Minden szükségletét. Te megvigasztalsz, ha kell, megnyugtatsz, ha kell, megörvendeztetsz, megbékítesz, megtisztítasz. A gondomat rád vethetem, és leveszed a vállamról. Rád tekintek, és te elég vagy. Megelégszem veled. Van, aki ezt az igét egyébként a földi élet végére, illetve a feltámadásra vonatkoztatta, például Luther. Azt mondta, hogy itt nem arra gondol Dávid, hogy amikor ér reggel fölébred, és az Úrra gondol, és hozzá fordul imádságba, akkor majd, és tőle vár mindent, akkor majd ő megkapja azt, hanem azt arra gondol, hogy amikor majd fölserken a halálból, amikor fölébred a halálból az utolsó napon, akkor ránéz az Úrra, és azt mondja, most mindenem megvan. Ez is igaz. Így is lehet érteni ezt az igét. De itt a földön is igaz. És boldog az az ember, testvérek, akik nézik az Úr arcát. Most itt ki az Úr arca? Jézus az Úr arca. Az Istennek a képmása, mondja Kolossé levélbe, második korintusi levélbe. Jézus is maga is mondja, ő, aki őt nézi, látja az atyát. Hát nézzétek, hát nézzük a Krisztust, törődjünk vele, foglalkozzunk vele. És ő megelégíti a mi lelkünket, mindazzal, amire szükségünk van, még ilyen körülmények között is. Áldja meg az Úr a szívünkben az ő igéjét, és legyen a miénk ez az imádság is, a 17. Zsoltár. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy evangéliumodat hallhatjuk. és valamennyire érthetjük, sőt, hihetjük is. És köszönjük néked, hogy amikor hiszünk az evangéliumnak, akkor milyenk leszel te magad, és veled együtt milyenk az igazság is. A tőlünk idegen igazság, ami mégis a miénk, és ami elég ahhoz, hogy üdvözüljünk, és veled élhessünk már itt a földön is, és aztán örökre. Köszönjük néked a megigazulás kincsét, és köszönjük néked azt, hogy a megigazítottakat arra biztatod, hogy kövessék a te igédet, vegyük szívünkbe a te szavaidat, a te gondolataidat, forgassuk ott, és igyekezzünk ahhoz alkalmazkodni. Járjunk az igazság ösvényén. Akkor is, amikor támadnak minket, innen, onnan, amonnan, volykor teljesen alaptalanul vagy oktalanul, máskor talán okkal, joggal, segíts, hogy mi mindenkor a te igédre figyelhessünk. Látod, hogy nem könnyű ma sem a hívő élet, hiszen annyi ellenség van a világban, akár hazánkban is, akár máshol, Európában vagy világszerte, sokan gyűlölik a keresztényeket, az igazi keresztényeket. És meg is értjük, mert nem olyanok vagyunk, mint ők. És nem kicsit gyűlölnek minket, hanem nagyon. És köszönjük te néked azt, hogy van kihez fordulnunk. Köszönjük néked, hogy nem kell ezen elkeserednünk, nem kell ettől félnünk, nem kell rettegnünk, nem kell szoronganunk, hanem van kihez jönnünk, van kihez fordulnunk, és rád tekinthetünk, Jézusunk, akinek a személye megelégít bennünket. Mindent megkapunk tőled, ami kell ebben a világban. Segíts, hogy te legyél legfőbb kincsünk. Kérünk most is, amikor jövünk a Szent Asztalhoz, akkor segíts beléd kapaszkodnunk, és segíts, hogy megértsük, egyre jobban meg is tapasztalhassuk, hogy minden tőled van. Nálad nélkül üresek vagyunk, senkik vagyunk, nincs semmink, veled mindenünk megvan. Köszönjük néked végtelen gazdagságodat, köszönjük néked, hogy te ezeket a kincseidet nem tartod meg magadnak, hanem szívesen adod a benned bízóknak, Dávidnak is adtad, s nekünk is adod, és az utánunk jövőknek is. Köszönjük néked, hogy majd egy napon felébredünk valóban a sírból is, és ott leszünk a te orcád előtt, Úr Jézusunk, és köszönjük néked, hogy ott is örökre te fogsz minket megelégíteni, az összes szükségleteinket te fogod kielégíteni. Áldunk azért a boldogságért, ami ott vár bennünket a te országodban. Kérünk téged arra, légy most velünk, és áld meg Isten tiszteletünk további részét is. Áld meg szívünket, életünket, közösségünket. Nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek. Hirdetéseket hallgassuk meg. Ahogy láthatjátok, megterítettük az Úrnak szent asztalát, és akik elkészítették magukat, bírják egyházunk felhatalmazását is, azok jöjjenek örömmel, békességgel és hálás szívvel a szent asztalhoz. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk van Nagy Mihályné, Asztalos Irén. Tőle búcsúztunk 27-én, kedden, az alsóvárosi temetőben, Irénke nénitől, aki, csak sokan ismertük őt, és szerettük őt, ő is szeretett bennünket. Isten vigasztalását kívánjuk az ő gyermekeinek, unokáinak, dédunokáinak, közelebbi és távolabbi rokonságának. A családtagok általam köszönik meg most a gyülekezet tagjainak, hogy eljöttek, sokan eljöttek a testvérek a temetésre. Legyen áldott az emléke Irénke néninek minnyájunk szívében. A jövő heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz. Szeretettel várunk 7 órára. Kedden biblióránk 18 órától. A példabeszédek könyvének az egyik részletét fogom majd, ha Isten segít, magyarázni. Szerdán fiatalasszonykör lesz, 17 órától. Csütörtökön hölgykoszorú lesz, 18 órától. És ugyanakkor azzal egy időben férfikör is lesz. Tehát csütörtökön hölgykoszorú és férfikör vele egy időben. Pénteken imaórát tartunk, ugyancsak pénteken kisifi, énekkar, szokásos menetünk következik. Egy távolabbi programra is fölhívom a testvérek figyelmét, ez különösképpen a nőket érinti. Április 13-án lesz egy országosan hirdetjük csendes napunk, mennyei szépségszalon címmel. Elküldtem a meghívót a levelező listára. Ez direkt nőknek szerveződik ez az alkalom. További információkat fognak a testvérek majd kapni. Csak így próbáljuk programozni magunkat, hogy április 13-án lesz itt ez a női csendes nap. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.